Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: mindannyian arra vágyunk, hogy szeressenek minket úgy, ahogy vagyunk, nem a hibáink ellenére, hanem azokkal együtt, és talán ez nem más, mint a feltétel nélküli szeretet. De vajon képesek vagyunk-e mi is így szeretni másokat? Lehet-e szeretni ok nélkül, és tudunk-e adni anélkül, hogy viszonzást várnánk? Ugyanakkor a feltétel nélküli szeretet talán az emberi lét egyik legnagyobb próbája és ajándéka. Hát soron következő műsorunkban keressük meg együtt azt, hogy mit jelent ez a tiszta, határokon túli szeretet a mindennapokban, az emberi kapcsolatainkban és önmagunkban. Témánk a szeretet, ami nem kér cserébe semmit. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Veres László református lelkész teológus lelki gondozót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy ma is itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszönöm, szerkesztő úr, hogy újra itt lehetek a stúdióban, és szeretettel köszöntöm az Összhang hallgatóit is. Elhangzott már a bevezetőben, hogy újra itt lehetek, és én ennek kifejezetten örülök, nagyon hálás vagyok. Nem is tudjuk sokszor, hogy mennyi minden történhet velünk, akár egyetlen nap alatt, nem két hét alatt, ami teljesen átírja a mi elképzeléseinket, vágyainkat, terveinket. Tehát az, hogy újra együtt lehetünk, ez végső soron Istennek az ajándéka és csodája. Újra itt vagyok, és köszönöm, hogy itt lehetek, ugyanis két héttel ezelőtt a beszélgetésünk végére nem tettünk pontot, csak vesszőt tettünk oda, ami azt jelentette, hogy ha lehet, ha majd Isten engedi, akkor folytatjuk ezt a beszélgetést. Kell a szeretetről beszélni, elhangzott a bevezetőben, nagyon mély dolgok hangzottak el, amiről beszélni kell, ha a szeretetről beszélünk. Ugyanis valóban igaz az, amit Jézus mond, Máté evangélista jegyzi fel Jézusnak ezt a mondását. Egy olyan világot élünk, vagy fogunk élni, most benne vagyunk, amikor a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Ez a nagy bajunk, gondunk mostanában, hogy nem csak a természet hűvösebb, és nem csak az éjszakák hidegebbek, hanem tapasztalhatjuk sokszor azt, hogy meghidegül az emberekben a szeretet. József Attila juthat eszünkbe, hogy egy nagy-nagy tüzet kellene rakni, ami mellett megmelegedjenek az emberek. Szóval remélem, hogy itt most az Összhang keretén belül a stúdióban valahogy rakni tudjuk a szeretetnek a tüzét, ami jusson el minél több ember szívéhez.
Így legyen. Köszönjük szépen. Veres úr, mielőtt a mai témánkra térünk, hát tekintettel azokra a hallgatókra, ha bár ez egy különálló műsor is egyben, de jó lenne, hogy azokért, akik mégsem tudták követni a legutóbbi beszélgetésünket, hát így arra kérjük, hogy foglaljuk össze, mint egy emlékeztetőül, az elhangzott Összhang tartalmát.
Köszönöm a lehetőséget, hogy összefoglalhatjuk, ugyanis pontosan azért, mivel vesszőt tettünk a múltkor a beszélgetésünk végére, és nem tettünk pontot, nem fejeztük be a beszélgetést. Jó előbb egy emlékeztető, hogy tudjuk, hogy honnan indulunk ma tovább. Mindenek előtt beszéltünk arról, próbáltuk meghatározni, hogy mi az a szeretet. Megállapítottuk, hogy a gyerekektől a tudósokig mindenkinek van erről valamilyen véleménye, és abban a gyerekek is, meg a tudósok is meg tudnak egyezni, hogy a szeretet az egy nagyon bonyolult dolog, nagyon bonyolult folyamat, egy nagyon bonyolult fogalom a szeretet. Aztán beszéltünk arról, hogy különbözőképpen látják a szeretetet a biológusok, a pszichológusok, és beszéltünk arról is, hogy mit jelent teológiai szempontból a szeretet. biológiailag a szeretet nem más, mint egy vegyi folyamat, és ezért nagyon le van egyszerűsítve látszólag minden. A lélektan, a pszichológia arról beszél, hogy egy nagyon bonyolult folyamat a lélekben, az ember életében a szeretet, ami nagyon szerteágazó, és nagyon sok mindenre, nagy dolgokra képes. Teológiailag azonban, és most ez a lényeg, a szeretet nem érzelem, nem valami bizsergés, nem valami kellemes hangulat. A teológia, a szentírás arra hívja fel a figyelmünket, hogy a szeretet az nem valami, hanem valaki, az maga Isten. Isten az ő fiában mutatja meg nekünk, hogy milyen az igazi szeretet, és tőle látjuk, hogy a szeretet az mindenek előtt és mindenek fölött tett és cselekedet is. Megpróbáltuk kibogozni azt, hogy vajon honnan származik a szeretet, hogy velünk született képessége, vagy pedig az evolúciónak, valamilyen fejlődésnek a terméke. És megalapítottuk, hogyha hiszünk abban, hogy Isten teremtette a világot bennünket, akkor az isteni szeretet ott van bennünk, csak ez elromlott valahol az évek folyamán, menet közben. És a nagy problémánk az, hogy nem tudunk igazán szeretni, és nem tudjuk igazán kimutatni a szeretetünket. Azzal a gondolattal fejeztük be, hogy a szülőknek nem csak az a feladata, hogy megtanítsák a gyermekeiknek például azt, hogy hogyan kell késsel és villával lenni, hanem azt is, hogy hogyan kell kimutatni a szeretetet. És ez a nagy probléma, hogy nagyon sokan ezt nem tanulják meg otthon, hogy hogyan kell kimutatni a szeretetet.
Lelkész úr, ez mind szép és jó, de érdekel, hogy kitől lehet tanulni, és vagy megtanulni valamint, mit tehet az, aki nem tanulhatta meg otthon a szeretet nyelvét?
Induljunk ki még egyszer abból, hogy a szeretet kimutatása nem velünk született képesség, hanem apránként tanuljuk meg mindenek előtt otthonról, ha otthon nem, akkor a filmekből, az irodalomból, a biológiából, a pszichológiából, és legfőképpen azoktól az emberektől, akikkel találkozunk azokon kívül, akik otthon neveltek bennünket. Sokszor azonban a közvetlen környezetünk nem jó példa. Ezért bár tudom, hogy nagyon paposan hangzik, amit most mondani fogok, de ki kell mondanom, hogy leginkább Jézustól tanulhatjuk meg, hogy mit jelent igazán szeretni. Jézusban koncentráltan, sűrítetten jelenik meg Isten szeretete ezen a földön. Tőle folyamatosan tanulhatnak még azok is, akiket egyébként úgy ismerünk, hogy belőlük valósággal sugárzik a szeretet. Jézustól mindig valami újat tanulhatunk, hogy hogyan mutathatjuk ki a szeretetünket. Tehát annak, aki még tanulni akarja, hogy hogyan lehet jobban szeretni, annak azt tudom tanácsolni, hogy figyelje Jézus életét, magatartását, és próbálja meg gyakorolni, bemutatni azt, átvenni azt, amit Jézus mutatott be. És itt most nem arra a szeretetre gondolok, amivel Jézus feláldozta magát. Ez olyan nagy szeretet, amit nem vár tőlünk az Úristen, ezt nem is kell nekünk megtenni, nem kell a világért feláldozzuk magunkat. Arra a Jézusi szeretetre gondolok, amit a hétköznapokban, a mindennapokban tudunk egymás iránt kimutatni.
Kérem, hogy mondjon konkrét példát arra, hogy miként lehet Jézustól megtanulni azt, hogy a szeretetünket kimutassuk, vagyis miként lehet a hétköznapokban kimutatni a Jézusféle szeretetet?
Hát ez most egy hatalmas nagy kérdés, erre nem tudok rövid választ adni, de hogy el ne kalandozzon a hallgatóknak a figyelme, inkább példákat mondok arra, hogy miként látjuk meg ma Jézus szeretetét, vagyis hétköznapból elesett történeteket mondanék most el, és akkor megkeressük benne, hogy mi az a Jézusi, és mi az, amit mi is át tudunk venni, és gyakorolni tudunk. Két történetet mondok el. Az első történetet egy férfi mesélte el nekem, akit lakodalomba hívtak, és ahol el is ment. A helye ki volt jelölve, tetőkártyán, evett és ivott is, de egyre kínosabban érezte magát. Ugyanis senki nem vette őt figyelembe. Senki nem szólt hozzá egy szót sem. Mindenki csak máshoz beszélt. Olykor rá néztek, de neki inkább úgy tűnt, hogy nem is látják meg, hogy egyáltalán ott van. A leves után aztán fogta a kabátját, és kioldalgott a teremből. Kibírhatatlan volt számára, hogy senki nem figyel rá. Mi itt a hiba, és miért mesélem ezt a történetet? Azért, mert fontos választ találunk arra a kérdésre, hogy miben hibázunk mi nagyon sokszor emberek. Ugyanis az, hogy levegőnek néznek bennünket, hogy ránk se néznek, ez nem csak egy lakodalomban történhet meg, hanem megtörténik egy orvosi rendelőben, a kórházakban, az iskolákban, a tantermekben, a tanári szobákban, a munkahelyeken, a kiránduláson, mindenütt. És hogyha minket levegőnek néznek, akkor már is az az érzésünk, hogy nem szerettek bennünket, és aki levegőnek nézi a másik embert, abban szintén nagyon kevés szeretet lehet. Mit kellett tenni? Mi volt a probléma itt ebben a lakodalomban? Mielőtt a választ megfogalmaznánk, elmondok egy másik történetet, ami hasonló, de már közelebb visz minket a jézusi megoldáshoz. Amit elmondok, azt egy idősebb asszonytestvérünk mesélte el, aki Budapestre került, ahol egy nála jóval idősebb asszonyt kellett gondozzon. Az idős budapesti hölgynek volt ugyan 5 gyermeke, de azok nem értek rá arra, hogy az idős édesanyjukkal törődjenek. És nem is volt semmi kedvük ahhoz, hogy a rigolyás, nehéz természetű édesanyjukat naponta látogassák és gondozgassák őt. Inkább felfogadták ezt a csendes, szelid erdélyi asszonyt. Ez a kedves erdélyi néni főzött, mosott, takarított és vásárolt be a közeli kisboltban. A naponkénti gyors bevásárlás közben vette észre, hogy a tömbház előtt, ahol ő is lakott ezzel az idősnénivel, tehát a tömbház előtti padon naponta, naphosszat ott ül egy másik idősebb asszony. Fejkendőt viselt, ami vidéki ember benyomását keltette. Egyszer ráköszönt ez az erdélyre, az ismeretlen asszonyra, és akkor vette észre, hogy a padon ülő fejkendős parasztasszonynak patakzik a könny a szeméből. Sietnie kellett, ezért tovább ment, de nem hagyta nyugodni a dolog. Másnap ismét ott volt a padon ez az idegen asszony, és igen, most is ki volt sírva a szeme. Ezúttal az erdélyi asszony már lelassította a lépteit, és kockáztatva azt, hogy az ő gondozottja dürohamot kap a késés miatt, megkérdezte ezt a padon ülő asszonyt, hogy mi a baj, mi fáj. És akkor a fejkendős néni beszélni kezdett. Valamilyen ízes tájszólásban beszélt, amit az erdélyi asszony nem tudott pontosan beazonosítani, hogy mi lehetett, de ez most nem is lényeges. Ami viszont lényeges az az, hogy ez a néni elmondta, hogy a lánya csalta fel a falujából Pestre. Mindent megkapott, amit csak egy jó gyermek adni tud az édesanyjának. Külön szobát, jó ellátást, még szeretetet is, köszönetet is kapott a munkájáért. És mégis nagyon nyomorultul érzi magát, nagyon szeretne visszaköltözni a falujába, mert nem bírja elviselni a nagyváros ridegségét, embertelenségét. Ilyeneket mondott, hogy itt nem vesz észre senki, nem néz rám senki, mindenki rohan, siet, szalad, a gyermekeim is. Jók hozzám, igazán jók, de csak éppen nincs idejük, hogy engem észrevegyenek. Amikor meghallottam ezt a történetet is, két dolog jutott megint eszembe. Hányan lehetnek csak itt a közelünkben, Marosvásárhelyen, vagy Kolozsváron, vagy Székelyudvarhelyen, vagy Maros-Szentkirályon, akik a magánynak ugyanezt a fájdalmát élik át? Hogyan, miként lehet tanítani az embereket arra, akikben egyébként ott szúnyad a szeretet, hogy enyhítsenek ezeken a fájdalmas eseteken? Ha jól figyeltünk, amikor ez a Budapestre került erdélyi asszony tett, abban megláthatjuk azt, amit Jézus folyton tesz ezen a világon. Első lépés, meglátni, észrevenni a másik embert. Ahogy Jézus meglátta a vámszedő asztal mellett ülő, szeretetre sobárgó vámszedőt, Mátét. Vagy ahogyan Jézus észrevette a fügefán megbúvó, szeretetre éhes Zákeust. Persze több példát is mondhatok, hogy Jézus miként vesz észre embereket, de ez talán elég. A második lépés, tanuljuk meg megszólítani az embereket. Lehet, hogy valaki most azt mondja a hallgatók közül, hogy hát szépen mondják az összhangban, hogy szólítsuk meg egymást, de én meg nem vagyok riporter, nem tudok így kérdezgetni az emberektől. De nem kérdezgetni kell, csak kérdezni. Kezdjük el egy ilyen nagyon egyszerű kérdéssel, például azzal, hogy hogy vagy, hogy tetszik lenni. A harmadik lépés. Ha már megkérdeztünk valakit, akkor hallgassuk meg. Valahogy úgy hallgassuk meg, mint ahogy az összhang kedves hallgatói most hallgatják a rádiót. Nem lehet közbeszólni. Kénytelenek végighallgatni, hogy valaki most ilyen hosszan-hosszan beszél. Hát megtörténik, hogyha valakire rákérdezünk, hogy hogy vagy, akkor kibudjan belőle az, amit mondani akar, hogy végre valaki odafigyel rá, és nekünk legyen türelmünk meghallgatni az embereket. Hallgatni többféleképpen lehet. Egy leleményes amerikai diák kihirdette, hogy $1 egy óráig hallgatlak. Így is lehet hallgatni, vagy lehet órabérért hallgatni, ahogy egy pszichológus vagy egy pszichiáter hallgat bennünket. Vagy lehet úgy hallgatni, hogy Jézus hallgatta meg mondjuk azt az asszonyt, azt a vérző asszonyt, aki a lelkét, mint egy szemetes kosarat kiöntötte Jézus előtt. Hát a szeretetet Jézusi módon így is ki lehet mutatni teljes együttérzéssel. Azzal, hogy végighallgatom, nem azt jelenti, hogy együtt értek vele, de együtt érzek vele, és ez nagyon-nagyon fontos. A negyedik lépés, hogyha már nem hagytam, ha már meghallgattam, akkor ne hagyjak magára. Vele maradok, az emberrel maradok, ameddig csak szüksége van rám. Mint ahogy azt az irgalmas samaritánus tette, aki nem csak kimosta a sebeit a megvert embernek, hanem elvitt a fogadóba, és ott rábízta azokra, akik ezt majd tovább tudják segíteni. Összefoglalva tehát azt mondhatnám, hogy Jézustól így tanuljuk a szeretetet kimutatni. Meglátom a szenvedő embert, észreveszem őt, megszólítom, meghallgatom, elkísérem, és mellette maradok, ameddig csak lehet. A probléma azzal nehezedik, hogy megtörténhet, hogy valaki igyekszik kimutatni a szeretetét irántunk, mi pedig azonban valamilyen érdekes okból nem érezzük, hogy szeret bennünket. Valahogy nincsenek meg azok a receptoraink rá, hogy észrevegyük, hogy valaki nagyon szeret bennünket. Így mondta egy asszony, hogy tudom, hogy szeret a férjem, de valahogy nem érzem. Dolgozik, keres, megtesz mindent, de soha nem mondja nekem, hogy szeret. Akkor a lelkipásztor megkérdezte a férfit, akit szintén ismert, hogy miért nem mondod néha a feleségednek azt, hogy szeretlek. És akkor a férfi azt mondta, hogy hát egyszer megmondtam, hát miért kell mindig mondani. Itt van a probléma, hogy úgy tűnik, hogy a szeretet kimutatásában különbözőségek vannak, és ezért néha úgy érezhetik emberek, hogy ők nem kapnak szeretetet, pedig igen.
Említette, és már a részben a múltkori műsorunkban is volt erről röviden szó, hogy a szeretet, tehát maga a szeretet nyelvében is különbségek vannak.
Na, itt nehezedik ez a kérdés, amit az előbb olyan szépen elmondtam, hogy valóban úgy tűnik, hogy a szeretet kimutatásának kérdése ezzel nagyon elbonyolódik, hogy nem egyformán mutatjuk ki, és nem egyformán érzékeljük azt, hogy szeret bennünket valaki. Ez a szót, hogy szeretetnyelv, ami a múlt adásban is elhangzott, a szeretetnyelv kifejezést egy Gary Chapman nevű amerikai lelkész, párkapcsolati szakértő, egy házassági tanácsadó alkotta meg, aki éppen erre figyelt fel, és azt állapította meg, hogy a szeretetnyelv az a mód, ahogy az ember kifejezi és megéli a szeretetet. Ő 5 szeretetnyelvet különböztet meg, és ezek nem csak párkapcsolatban, hanem általában a családban is jelen vannak.
Játszunk a gondolattal, hogyha lehet, vagy kalandozzunk el, de valamilyen formában nem tudnánk megismertetni a hallgatókkal a szeretetnyelvet, vagy a szeretetnyelveket?
Na most ez megint egy akkora nagy kérdés, hogy az 5 szeretetnyelv megismertetése mindegyik egy külön rádióadást érdemelne meg, erre talán nincsen időnk.
De jó erre figyelni.
Így van, ugyanis ahhoz, hogy igazán minden hallgató értse, vagy magára ismerjen, hogy ő most éppen melyik szeretetnyelvet beszéli, vagy melyik kategóriába tartozik, ahhoz sok-sok személyes példát mondhatnék, számtalan bibliai példát mondhatnék, de hát akkor igyekszem, amennyire csak lehet röviden az 5 szeretetnyelvről beszélni. Az első. A szeretetnek az a fajta nyelve, ami nem kerül pénzbe, és ami mégis sokaknak különös módon a legnehezebb dolog a világon. Ez pedig nem más, mint az elismerő szavak kimondása, az elismerő szavak kifejezése a másik ember iránt. Ez Chapman így nevezi elismerő szavak, ez az egyik szeretetnyelv. Mit jelent ez? Hogy vannak emberek, akik akkor érzik, hogy szeretve vannak, ha elismerő és dicsérő szavakat kapnak. Sajnos nagyon sok szülő, nagyon sok férfi, nő, és sajnos tapasztalom, nagyon sok pedagógus is borzasztó, borzasztó fukara dicsérő szavak kimondásával. Sokan vannak, akik csak kritizálni tudnak, a diákot csak lehordani tudják, vagy a férjüket, a feleségüknek megjegyzéseket tenni. Nagyon fukarok vagyunk a dicsérő szavakkal. Márpedig tudnia kell minden kedves összhanghallgatónak, hogy egy életre kiható romboló hatása lehet az állandó bírálgatásnak. Pál apostol így mondja, hogy a ti beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett. Azt jelenti, hogy próbáljuk meg, fogjunk hozzá, kezdjük el, hogy jó szavakat, dicsérő szavakat mondjunk egymásnak. Mondhatnám, most ma este fogadjuk meg, hogy holnaptól, nem holnaptól, a műsor után rögtön kezdjünk el kedves szavakat mondani egymásnak. Kedves tanárok, dicsérjétek meg néha a tanítványaikat. Kedves szülők, mondjatok néha egy-egy kedves elismerő jó szót a gyermekeknek, és a gyermekek is néha tudjatok valami jó szót mondani a tanárnak is, a szülőnek is. Azt már nem mondom, hogy a gyülekezeti tagok és a lelkipásztorok is tanulják ezt meg, mert hogyha ennyiből nem értett hívő ember, akkor felesleges minden beszéd. A második szeretetnyelv a minőségi idő. Van, aki akkor érzi, hogy szeretik, hogyha ráirányul a figyelem, hogyha komolyan veszik őt, hogyha odafigyelnek rá. Minőségi időt együtt tölteni, ez nem mondjuk a közös filmnézés, mert akkor egy irányba nézzünk a feleségünkkel, a férjünkkel, vagy a gyerekeinkkel. Ez nem a minőségi idő. A minőségi idő, amikor egymásra figyelünk oda, és meghallgatjuk, odafigyelünk a másik emberre. Harmadik szeretetnyelv az ajándékozás. Ez érdekes, mert közeledik a karácsony. Nagyon gyorsan el fog múlni addig az idő, és már most sokan gondolkodnak azon, hogy vajon mit vegyek, mit adjak. És sokan abba a tévedésbe, hibába esnek, hogy az ajándékozás csak az, amikor valami borzasztó drága dolgot vásárolok, és ajándékozok az én szerettemnek. De nem feltétlenül ilyen drága dolgokra kell gondolni. Néha nem is olyan ritkán, akkor tudjuk kimutatni szeretetünket, ha valaki nem kap meg valamit, amit azonnal megkíván. Gyerekeink nevelésében sokszor itt tévedünk, hogy azt hisszük, akkor szeretjük őket, ha borzasztó drága ajándékot, vagy amit vásárolunk, ami neki csak eszébe jut. Nem feltétlenül. A szeretet néha abból is áll, hogy nem kapja meg azt, amit kér. Például nem veszek neki csörgőkígyót, még akkor is, hogyha ő örjöng érte. A negyedik szeretetnyelv a szívességek. Aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, annak bármilyen cselekedet, ami megkönnyíti az életét, óriási dolgot jelent. Kicsi dolgokról van szó. Valaki helyett elmosogatok, bevásárolok, lemosom a kocsiját. Aki csak ezt a szeretetnyelvet beszéli, de sosem hallja a kérdést, hogy miben segíthetek, az mindig csalódott lesz. Hát, hogyha egy kedves feleség, egy asszonyka nem hallja férjétől azt, hogy miben segíthetek, drágám, akkor kaphat akárhány ajándékot, dicséretet, úgy fog érezni, hogy nem szeretik. Az ötödik szeretetnyelv a testi érintés. És itt nem kell azonnal a szeretkezésre gondolni, egy átölelés, egy hátbaveregetés, a karnak, a válnak a megérintése, ez sokaknak nagyon-nagyon sokat jelent. Azt tanácsolom tehát a hallgatóknak, hogy először is ismerjék meg a saját szeretetnyelvüket. Az interneten rengeteg érdekes tesztet kaphatunk erről, az ember megismeri saját magát, és akkor megismeri a párját is, és akkor elindulhatunk egy jó úton, hogy megtanuljuk kimutatni a szeretetünket, és azt is észrevenni, hogy miként érzékeljük mi a szeretetünket, és rájövünk, hogy szegény párunk igyekszik kimutatni a szeretetet, csak mi nem értettük meg egészen addig.
Mai témánk tehát a szeretet, ami nem kér cserébe semmit, tehát most akkor a feltétel nélküli szeretet. Mit jelent valójában ez a fajta szeretet, vagyis a már említett feltétel nélküli szeretet?
Hát köszönöm ezt a kérdést, és most jelzem az összhanghallgatóinak, hogy most kezdünk felérni a csúcsra. A feltétel nélküli szeretet, ugyanis mi feltételes módon szeretünk, akárhogy is tagadjuk, vagy rejtjük ezt, de az igazi szeretet az, amikor feltétel nélkül tudunk szeretni. Ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, egy picit vissza kell utalnom arra, ami az elmúlt adásban hangzott el, amikor Arisztotelész egyik tanítványáról, Tátioszról beszéltem. Arisztotelész és Tátiosz 350 évvel él Jézus Krisztus előtt. És ez a Tátiosz, akit így nevezünk, hogy a szeretet filozófusa, ő mondott ilyet, hogy azért élünk, hogy szeressünk, hogy szeressenek. Ez nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit Jézus mond. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Joggal kérdezheti bárki, aki figyel a szavakra most, hogy mi itt a különbség? Mi a különbség Tátiosz és Jézus között? Vajon Jézus, amikor azt mondja, hogy szeressétek egymást, új parancsolatot adok, hogy szeressétek egymást, nem csak Tátioszt idézi, csak éppen nem írja oda a lábjegyzetben? Akkor értjük meg, hogy milyen hallatlanul újat, a szeretetnek milyen hallatlanul új formáját hozta el Jézus erre a földre, ha ismerjük azt a világot, amelyben Tátiosz a szeretetről beszélt, amiben Jézus a szeretetről beszélt, egy új szeretetről beszél Jézus. Jézus előtt a szeretet feltételes szeretet volt. Mindig csak egy fajra, egy bizonyos közösségre vonatkozott. Tátiosz Arisztotelész tanítványa volt, és Arisztotelész tanítása évszázadokra meghatározta a világszemléletet. Arisztotelész szerint például lehetetlen a barátság és a szeretet az ember és a tárgyak között. Milyen tárgyakra gondol? Arisztotelész szerint vannak mozdulatlan tárgyak, mint amilyen a kapa, a kasza és a fejsze. Vannak mozgó tárgyak, mint amilyen az ökör vagy a szamár. És vannak beszélő tárgyak, ezek a rabszolgák. Arisztotelész és Tátiosz világában elképzelhetetlen volt, hogy a szeretet legyen egy rabszolga iránt, hogy a gazda szeresse a rabszolgáját, hogy segítsen rajta, bajban van. A rabszolgáknak olyan értékük volt, mint ma a tárgyaknak, és ha egy rabszolga megbetegedett, ha baj történt vele, akkor sajnálkozás nélkül ott hagyták, mint ahogy nekünk semmit nem ér egy üres konzerves doboz, és nem tudunk barátságot kötni egy üres konzerves dobozzal, így elképzelhetetlen volt Arisztotelész és Tátiosz Jézus idejében a szeretet egy rabszolga iránt például, vagy egy nő iránt, akiknek a helyzete még sokkal rosszabb volt, mint a rabszolgáké. Szóval Jézus egy új szemléletet hoz, ő be is mutatja, hogy hogyan hajol egy rabszolgához, hogyan gyógyítja meg, hogyan hallgat meg hosszan-hosszan egy nagyon súlyos betegasszonyt, hogyan fordul minden társadalmi rétegű emberhez. Ez egészen új dolog volt. Erre mondja Jézus Krisztus, hogy új parancsolatot adok, ahogy én szerettelek titeket. Pál apostol ezt így mondja, hogy Krisztusban nincsen zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, nincs nő, mert ti mindannyian a Krisztus Jézusban vagytok. Tehát ezt a feltétel nélküli szeretetet, ami nem csak az én családomra, nem csak a jó gyermekemre, nem csak az én fajtámra vonatkozik, ezt senki mástól nem tudjuk megtanulni, egyedül csak Jézustól. Így van az, hogy az új szövetség a szeretet fogalmára is egy új szót, egy új kifejezést vezet be, és ez az agapé.
Lelkész úr, vajon a mai és a múltkori beszélgetéseinket pár mondatban, pár percben hogy tudnánk összefoglalni?
Ismét nagyon sok minden hangzott el. Fontos az összefoglalás, tehát tárgyaltunk arról, hogy mi is a szeretet. És szeretném újra és újra hangsúlyozni, hogy a szeretet nem bizsergés, nem valami hangulat, az csak romantika vagy szentimentalizmus. Szeretni valakit azt jelenti, hogy teszek, cselekszem, érted? Ahogy azt Schweitzer mondta, hogy szeretni annyit jelent, hogy rendelkezésedre állok, Istenem. Rendelkezésedre állok, embertársam. Figyelem, hogy Isten mit vár el tőlem, és megteszem. Szeretni annyit jelent, mint készen vagyok az időmből, a pénzemből, a lelkemből a másik emberre áldozni valamit. Szeretni annyit jelent, hogy elfogadom a másik embert úgy, amint van, még akkor is, hogyha nem értek vele egyet. Szeretni ilyesmit jelent, hogy igyekszem őt azért kihozni abból a helyzetből, amiben benne van. Odafigyelek rá, meghallgatom, elkísérem, mellette állok, ameddig csak szüksége van rám. Nos, hát ezek mind-mind cselekvést jelző szavak és kifejezések, és semmiképpen sem csak valami bizsergés, kellemes érzésről van szó, ha szeretetről beszélünk.
és még beszélhettünk volna sok mindenről. Fileó, ágápé, ezek mind idegen görög kifejezések, amelyeket magyar nyelvre szeretettel fordítunk, de vajon van-e különbség közöttük, vagy érdekelne az is, hogy a meghívottunk szerint létezik-e ilyen az emberi kapcsolatokban megbocsátás és szeretet, erről is szó kellett volna essen ma, hogy mi a megbocsátás és mi a különbség a szeretet, a kapcsolat, az összhang ezek között, vagy hogyan tudjuk szeretni azt, aki megbántott bennünket, de szeretet önmagunk felé, mert hogy van ilyen is. A Biblia például ezt írja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, de hogyan értelmezhető ez a már többször is említett szempontokból? Kérdés. Még az is, hogy milyen szerepe van az önelfogadásnak a másokkal való szeretet kapcsolatban. Veres úr, kedves hallgatók, befejező gondolatként még elmondjuk, hogy a feltétel nélküli szeretet ott kezdődik, ahol megszűnik a számítás, és amikor már nem azt nézzük, hogy mit kapunk vissza, hanem csak adunk, mert adni jó, mert szeretni önmagában érték. Ez a féle szeretet nem cél, hanem egy út, egy belső utazás, ahol minden lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, akik igazán vagyunk. És még lenne valami erről, a feltétel nélküli szeretet nem kívülről érkezik, hanem bennünk él, és ha hagyjuk, átformál mindent, amit megérint.
Ez pontosan így van. Tehát rengeteg kérdés maradt még nyitva, és rengeteg kérdésről lehetne még beszélni. Gondoljunk arra, hogy múlt adásban elhangzott az, hogy ha az internete írjuk be ezt a szót, hogy mi a szeretet, 9 millió találatot fogunk találni. Hát ennyi minden maradt még tisztázatlan, de ezek nagyon fontos dolgok. Önmagunkat elfogadni, ez azért lényeges, mert ameddig harcban vagyunk önmagunkkal, haragszunk magunkra, a világra, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, addig mások fele sem tud megnyílni a szívünk és a szeretetünk. Isten éppen ezt akarja átdolgozni bennünk, a mi életünkben, és bár még néhány hét van a nagy ünnepig, amit egy köznyelven szeretet nyelvének nevezünk, azért hadd mondjam el, hogy a leginkább Isten mutatta ki rántunk a szeretetét, mégpedig úgy, hogy kivette a szívét és beletett a betlehemi jászolbölcsőbe. Erre az ünnepre készülünk. A boltok már úgy sejtem, már készülnek, már lehetne vásárolni milliókért az ajándékokat. De mi maradjunk meg annál, hogy nem kell mi feltétlenül pénzt adjunk azért, hogy a szeretetünket kimutassuk egymás iránt. Nem kell feltétlenül mindig anyagiakban gondolkodnunk, sőt, egy kis mozdulat, egy szó, egy simogatás az olykor sokkal-sokkal többet ér. És igen, ha meg ajándékozni akarunk, akkor ehhez is kapunk ötleteket Isten lelkétől, aki borzasztó ötletes volt abban, hogy irántunk való szeretetét hogyan mutassa ki. Hát így kívánok mindenkinek örömöt, békességet, gyakorlatba ültetett szeretetet, és így remélem még azt, hogy találkozzunk még itt a stúdióban, és az Összhang című műsorban még beszélhetünk ilyen lényeges, fontos dolgokról is.
Szeretet, 9 millió témák, akkor viccelek, akkor tehát 9 millió műsort kell még megéljen a Marosvásárhelyi Rádió Összhang című műsora. Lelkész úr, szép lassan most már tényleg az összhang végéhez közeledünk, a mai összhang végéhez. Témánkat tehát nem tudtuk befejezni, de ez nem is gond, mert amikor lesz még lehetőségünk befejezésképpen, ahogy mondtuk december 10-én, folytatni fogjuk még ezt a témát, ezt a beszélgetést.
Köszönöm már most a meghívást, és már most előre örülök, hogy majd újra az összhang vendége lehetek. Addig is áldást, békességet, örömöt, szeretetet kívánok mindnyájuknak. Köszönöm a meghívást, Isten gazdag áldása, szerető jósága maradjon a kedves hallgatókkal is.
Köszönjük, hogy velünk volt. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Veres László református lelkipásztor, teológus, lelkigondozó nevében is. Elköszönök az Összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.